ez nem egy egyirányú kapcsolat vagy folyamat. Egy mentor-menti kapcsolatban ezt kölcsönösen tanulunk egymástól. Jellemzően nyilván van egy kis generációs különbség, tehát én nagyon sokat a megközelítésből, a látásmódból, a gondolkodásmódból tanulok, veszek át, és kérdezek aktívan Flórától, hogyha nekem van valamire szükségem, illetőleg nyilván egy nagyon nagy öröm. Én már abban az életszakaszában vagyok az életemnek, a karrieremnek, hogy én már nagyobb katarzist élek meg, hogyha az, akit én tudok támogatni, a mentoráltam, a mentim, valamilyen sikert ér el, és erről ő egy nagyon kellemes állapotban beszámol.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
Egy mentorálási folyamat sokkal többről szólhat, mint a vezetési vagy munkatapasztalatok átadásáról, hiszen a két félnek egymásra is kell hangolódnia, nem csak szakmailag, hanem akár emberileg is. De mi köze a mentorálásnak az elköteleződéshez, a vállalati kultúrához és az employer brandinghez? Többek között ezekről is beszélünk egy mentorral és egy mentoráltal, Zolna Judittal, a Menedzser Szövetség elnökségi tagjával, üzleti kóccsal, valamint Németh Flórával, a Telekom PR szakmai vezetőjével, aki a Menedzser Szövetség mentor programjában már dolgoztak együtt. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok. Ez a Connect Magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Köszöntöm a stúdióban Zolna Juditot és Németh Flórát. Sziasztok!
Szia!
Sziasztok!
Már is indulásképpen mentor és mentorált. Ti együtt dolgoztatok, egy picike információt, vagy ilyen részletesebb információt meg tudnátok-e adni, hogy mennyi ideig történt ez, milyen gyakorisággal, hogy zajlott ez a mentorálási folyamat? Hogyan képzeljük el, Flóra?
Én azt hiszem, hogy COVID idején 2020-ban jelentkeztem a Menedzser Szövetség által meghirdetett mentorprogramra, és ott kaptam Juditot mentorként, és akkor indult a mi kapcsolatunk, a mi személyes kapcsolódásunk és a közös munkánk, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ennek a program zárultával ez nem ért véget, hanem a mai napig egy nagyon aktív személyes nexusunk van, nagyon sokat beszélünk, és van egy közös elhivatottságunk, amit közösen csinálunk, egy platform, aminek az a neve, hogy Álom Határidővel, és ezen a tudás megosztó platformon dolgozunk még közösen a mai napig, és még remélem, hogy jó sokáig.
És ezt úgy képzeljem el, hogyha valamilyen dilemmád van a hétköznapi munkák során, akkor eszedbe jut a Judit, és akkor fölhívod, vagy így írsz neki?
Abszolút. A Judit az első, akihez fordulok mindig, és nagy, nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok neki, most itt ül mellettem, hogy ő mindig rám szánja az idejét, és próbál a legjobb tudása és az összes tapasztalata felhasználásával segíteni nekem.
Uh-huh. Judit, te ezt hogy éled meg?
Nagyon jó ezt hallani. Természetesen én mindig mondom, talán érdemes ebben kezdeni most, hogy ez nem egy egyirányú kapcsolat vagy folyamat. Egy mentor-menti kapcsolatban ezt kölcsönösen tanulunk egymástól. Jellemzően nyilván van egy kis generációs különbség, tehát én nagyon sokat a megközelítésből, a látásmódból, a gondolkodásmódból tanulok, veszek át, és kérdezek aktívan Flórától, hogyha nekem van valamire szükségem, illetőleg nyilván egy nagyon nagy öröm. Én már abban az életszakaszában vagyok az életemnek, a karrieremnek, hogy én már nagyobb katarzist élek meg, hogyha az, akit én tudok támogatni, a mentoráltam, a mentim, valamilyen sikert ér el, és erről ő egy nagyon kellemes állapotban beszámol. Egyszerűen én ezért tudom ezt javasolni mindenkinek, aki elér ebbe a szakaszba, és nyilván ilyen alkat, mert azt is azért szerintem hozzá kell tenni, hogy nem mindenki akar, vagy nem mindenki feltétlenül olyan kompetenciákkal, skillsettel rendelkezik, hogy erre képes, vagy benne van az ő elképzelései között. Szóval egyszerűen nagyobb örömet okoz, hogyha ő sikereket ér el, és erről ennek részesei lehetek, mint hogyha már nekem vannak.
Készítettem egy interjút Budai Kollárik témával, ugye, aki a Menedzser Szövetség ügyvezetője, és ott kifejezetten ki is hangsúlyozta, hogy a menedzser szövetségben nálatok inkább adni szeretnek, mint kivenni vagy kapni. De ez a adás, ez ilyen értelemben akkor a mentorálási folyamatban is benne van, tehát nem csak a szövetség hétköznapi működésében van benne. Azt szeretném kérdezni, hogy ez egy sükebóka párhuzame, hogy én azon gondolkoztam, hogy a mentor és a mentorált közötti kapcsolat az egy picikét hasonlít a szülő és a gyerek kapcsolatra adott esetben. Mert hogyha a szülő nem reflektál, nincsen önreflektív viszonyban a gyerek visszajelzésével, akkor mondjuk ő se tud fejlődni ebből. Neked volt ilyen élményed, hogy mondjuk egy olyan visszacsatolást kaptál mondjuk a Flórától, hogy ez épített, vagy mondjuk valami eszedbe jutott ebből?
Abszolút. Nem csak visszacsatolás, hát ahogy említettem, amikor egyszerűen csak megkérdezem, mert azt gondolom, hogy amit ő mond, az biztos jobb lesz, vagy nekem nincs éppen arra megoldásom, vagy én abban nem vagyok járatos. Szülőgyerek, én a vezetésre szoktam azt mondani, hogy a vezetéshez a legközelebb a szülőség áll. Valahol mindig azt gondolom, mind a kettőnek a szeretet a kiinduló pontja, hogy én a másik embert szeretem, tisztelem, becsülöm, és van egy olyan vágy bennem, hogy általam is ő többé váljon. De ehhez mindig ő is kell. Talán az a jobb benne, ha innen is megközelíthetem, hogy a felelősség nyilván nem ugyanaz. Mert, és a motiváció sem, mert egy ilyen mentorprogramra, ahogy a Flóra is mondta, a Flóra jelentkezett. Tehát, hogy egy gyerek nem mindig akar fejlődni, nem mindig akar szót fogadni, vagy tanulni a szüleitől. És vannak olyan életszakaszok, mikor kifejezetten egy szülő a gyermeke számára egyáltalán nem forrása se a tudásnak, se az inspirációnak. Úgyhogy én ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez kiegészíti a szülőséget. Hát azt is el szoktam mondani, nyilván nekem 3 fiam van, és ha így arányaiban megnézem a mentieim nem ilyen oszlását, akkor több hölgyel foglalkoztam, és nekem ez ebben ad valamit, talán amit én nem éltem meg szülőként, hiszen nem volt kislányom, illetve nincs kislányom.
Flóra? Mit szólsz mindehhez?
De erre reflektálva, igen, ezt én akkor csak azért osztom meg, mert Judittal ezt már elmondtam neki egyszer, és mondjuk ennek is egy évnek kellett eltennie, hogy ezt el tudjam neki őszintén mondani, hogy én elvesztettem az anyukámat néhány évvel ezelőtt egy betegségben, és én hozzá tudtam mindig karrier kérdésekkel is fordulni nyilván a családi dolgokon túl, tehát az anyukám volt az a példakép, akit én az üzleti életben láttam, ő egy felső vezető volt, és nekem egy nagyon nagy hiány keletkezett azzal, hogy az én szakmai életemben nem tudtam már tőle, vagy a családom többi tagjától ebben segítséget kérni, és ez is talán a sors különleges rendező elve, hogy én pont abban az évben ismertem meg Juditot, amikor őt elvesztettem, és ez a kapcsolat talán egy ilyen plusz erősséget ad kettőnk között, vagy egy erősebb köteléket.
A Menedzser Szövetség Mentor programjában természetesen olyan szakembereket hoznak össze, akik nem egy helyen dolgoznak, azonban a mentorálás létjogosultsága, a mentorálásnak létjogosultsága van a belső szereti működésben is. Véleményetek szerint ugye ti ugye más-más helyen dolgoztok, de mondjuk egy szerzeten belüli mentorálás, a mentorálási folyamat mennyiben másabb, mint amit ti éltetek meg, vagy amit ti visztek végig?
Ha a kérdésed arra irányul, hogy van egy cég, és eljut odáig a döntésig, hogy nyilván az első számú vezető, az őt támogató szakemberek, hogy szeretnék fejleszteni a munkatársait, az az első lépés, amikor vállon kell veregetni az adott céget, a vezetőt, mert szerintem a mai világban még mindig kérdeznek, hogy ha egy dolgot tud valaki csinálni, mit csinálni, hogy önmagában tegyen energiát. A belső programoknak megvan minden előnye, de nyilvánvalóan vannak fonákjai. Az előnye nyilván az, hogy nagyon ismerik egymás kihívásait. Mindig a mentorálásnak aranyszabálya, hogy soha nem lehet úgynevezett függőségi vagy függelmi viszonyba lennie annak, aki mentorál, hiszen akkor nem tud objektív lenni, és bizonyos értelemben nem egyedül az lebeg a szeme előtt, hogy az az ember az önmagáért fejlődjön, hanem nyilván vannak közös üzleti céljaik. Tehát minden esetben úgy érdemes összeválogatni, nyilván minél nagyobb egy cég, vagy akár nemzetközi globális kiterjedésű, akkor meg lehet nemzetközi belső programokat csinálni. Az én korábbi cégemnél is volt ilyen, én magam is nagyon-nagyon sok kollégát belül mentoráltam, de általában mindig az volt a kérésem, hogy másik országból legyen, hiszen első számú vezetőként én nem vállalhattam ezt a felelősséget. Az egy más kérdés, hogy vezetőként nagyon sokszor volt olyan beszélgetés, ami alapvetően egy mentori jellegű beszélgetés volt, de ezt én nem tanácsolom senkinek. A másik oldalról, ha a külső szervezethez fordul az ember, és hát itt majd nyilván Flóra elmondja, hogy ő miért döntött így, én azt gondolom, hogy én két szervezetben is, illetve most majd egy induló harmadikban is mentori szerepet szoktam vállalni, a menedzser szövetségben vagyok a legaktívabb, és most indul egy Women in Finance kezdeményezés, amiben mindig a mindenkori díjazottak fognak mentorálni, ott elsősorban a pénzintézeti szektorban. De hogy alapvetően azt gondolom, hogy annak az az óriási előnye, hogy nincsen semmilyen elfogultság, és nincsen semmi olyan torzító tényező, ami akarva akaratlanul befolyásolná ezt az együttműködést. Nyilván az is az előnye, hogy egy nagyobb rálátást tud ezáltal a menti szerintem kapni, és mondom, talán a legnagyobb érdeke, vagy érdeme ez ennek a távolabbi kapcsolatnak az abszolút objektivitás és érdek nélküliség. Úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy Flóra, te, ha így átvettem egy pillanatra a szerepedet, hogy Flóra, te, neked mi volt az, ami miatt egy külső?
Igen, a Magyar Telekomnál nagyon, nagyon nagy hangsúly van a tehetségekkel való foglalkozásra, a tehetségek fejlesztésén. Számtalan vezetőképző program van, nemzetközi mentorprogram, és az a szerencsés helyzet is kialakult, hogy a vezetők is vállalnak mentorálásokat. És ebben én részesülhettem is, de azt gondoltam, vagy arra volt igényem, hogy ez egy teljesen más minőség, hogyha valaki téged a szakmai működéseden kívül egy nagyobb rálátással, egy külső perspektívából, úgyhogy előtte nem volt személyes nexusotok, meg tud ismerni, és úgy tudod feltenni neki a kérdéseidet, vagy úgy tudod behozni azt a helyzetet, a dilemmádat, amiben éppen vagy, hogy pont ez a függőség, igen, hogy nem vagy vele munkahely egy környezetben, az talán egy kicsit nagyobb transzparenciát, vagy őszintébben tudsz te is megnyílni, és talán jobban tudod tálalni azt a kérdést, ami téged éppen abban az időszakban foglalkoztat, és így talán egy kicsit közelebbi választ tudsz kapni. Úgyhogy nekem ez volt az elsődleges szempont. Én szerettem volna egy ilyen tabularázaként indulni valakinél, hogy teljesen friss szemmel nézzen rám.
Emlékszem még az első alkalomra?
Abszolút, el is hoztam a füzetemet, amiben
hoppá,
annó jegyzeteltem, hogy Judit miket mondott nekem, és hogy készültem az első alkalomra. Hát én rettenetesen meg voltam illetődve, mert nem titok, hogy azért Judit pályafutását abszolút követtem, és példaképként tiszteltem már akkor is, és nekem egy óriási megtiszteltetés volt, hogy ő lehetett a párom ebben a folyamatban. Úgyhogy minden szavát felírtam, amit mondott, és nekem tanácsolt.
Ezt én nem láttam, mert ugye online volt a Covid miatt. Annyira nem volt magasztos, mert a konyhába ültem. Én emlékszem erre, honnan végül is akkor ott volt a fő hadiszállás. Talán még a kutya is szokás szerint tette a dolgát, zavargott. De hogy én annyira emlékszem arra, hogy ritkán van az, amikor gyűlölöm az online, tehát mai napig gyűlölöm, de el kell ismernem, hogy vannak helyzetek, amikor van egy praktikuma. Attól még adassék az meg nekem, hogy én nem szeretem, de hogy arra emlékszem, hogy hosszú nap vége felé este volt, már sötét volt, igen, és hogy átjött Flóra személyisége, hogy egy rendkívül finom, egy rendkívül céltudatos ugyanakkor, tehát egy olyan ritka üdítő kivétel, akin azt látszott, hogy ő neki ez állati fontos. És tudom, hogy emlékszem rá, hogy hosszú nap volt, és nyilván teljesen név nélkül, azért menti-menti között is vannak hangyapőnyi árnyalatti különbségek, akaratba, elkötelezettségbe, induló motivációban, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert hogy a Flórával biztos, hogy nem lesz az kérdés, hogy ő akar haladni, fejlődni, nekem is föl kell kötnöm a gatyámat, úgyhogy igazából ez volt az első benyomásom.
Azt tudom, hogy a jelentkezésnél, mert ezt a Timivel készített interjúban ő ezt említi is, hogy a jelentkezésnél ugye többeket is meg lehetett jelölni.
Igen, három főt.
Három főt. Neked, és ott még priorizálni is lehetett. Igen. Judit volt az első?
Igen, abszolút, igen.
Akkor egy szerencsés találkozás volt, igen. Hogy akkor Judit is úgy gondolta, hogy akkor a Flóra kell.
Ebben ugye én nem veszek részt, a Menedzser Szövetségnél van egy, ez is szerintem zseniális, a Timiék összetették, Budai Kollárik Tíme a Menedzser Szövetség főtitkára, hogy tulajdonképpen a mentoráltakat ismerik. Ugye, mivel mi együtt dolgozunk, és körülbelül tudják azt, hogy mik az erősségeink, milyen karakterek vagyunk. És a beadandó jelentkezésnél azért körül kell azt körülbelül írni, hogy mi az a terület, és miért akar az illető, mondjuk a megjelölt mentorhoz kerülni. És akkor ott van egy ilyen kerítőség a folyamatban, egy matchmaking, és tényleg ebből a szempontból ez nagyon fontos. Én azt szoktam még mondani, most ez kilépve a programból, hogy mindig szokták tőlem kérdezni, hogy de hogy lehet még mentoráltat, és nyilván ez egy szerintem egy szerény, de nem sértő díjazású, de egy fizetős program, a Menedzser Szövetség mentor programja. Azt tudni kell, hogy viszont mi mentorok, mi pro bono végezzük ezt, de nyilván a program szervezésével, hirdetésével, a jelentkezőkkel kapcsolatos adminisztráció miatt van ez a szerény, de nem sértő díj. Szóval, hogy én sokszor mondtam, hogy én például szereztem magamnak úgy mentort, hogy oda mentem valakihez, és annyira valószínűleg látszott rajtam, hogy akarom, és nem adom föl, és azt kértem, hogy mikor tudok, bárhova elmegyek, bármit megcsinálok, csak egy fél órát, egy órát kérhetek-e az életéből. És bizony a mai napig, éppen két nappal ezelőtt beszéltem dr. Hardinenával, aki az első volt az életemben, akkor 21 néhány éves voltam, és az egyetemen jött előadni, és én oda mentem a végig, alig vártam. Lerongyoltam a nagy auditoriumba, oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mi ennek a módja, de én szeretnék öntől tanulni. És akkor azt mondta, hogy itt ez a telefonszám, jelentkezzek be, elmentem, és azt mondta, hogy ennyit kell lefordítani, jó kis tósz szakmai anyagot, és akkor cserébe időnként megbeszélgetünk. Úgyhogy bőséges volt a csere, és én meg rettenetesen boldog voltam. És nem ismerem kiszámolni, de szerintem ez egy 30 éves kapcsolat a mi esetünkben. Tehát ha ez, ahogy Flóra mondta, hogy ha elkapja mind a két fél a lánc végét, akkor ez igazából nem szakad meg a kapcsolat. Megint csak mondom, van olyan mentoráltam, akiről tudok, időnként jelet ad, de nem ilyen aktív a kapcsolat, mint Flórával. Hát nem is véletlen, hogy mit csináljuk együtt az Álomhatáridővel platformot.
Uh-huh. Szintén a Timivel beszélgettünk erről, hogy ugye azt is mondta, és ezt is kihangsúlyozta, hogy a Menedzser Szövetségnél ez a fiatalabb vezetői generáció támogatása az kiemelt cél. Egy picikét eltávolodom most ettől a mentor-menti kapcsolattól. Milyennek látjátok a mostani fiatalabb vezetői generációt, akik már vezetői funkcióban vannak? Ugye itt ki is hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás vezetői, azok, akik a saját maguk tapasztalatait összegyűjtötték a rendszerváltást követően, de ez a mostani generáció, ez olyan milyen lehet, és miben kell őket alakítani? Lehet-e ezt egyáltalán feltenni, ezt a kérdést?
Ugye vannak ilyen, én nem nagyon szeretek általánosítani, mert hol vagyok én ahhoz, azért nem találkozok mindenkivel. Kutatásokat nyilván olvasok, nézek, és meglehetősen nagy számú populációval is találkozom személyesen. De alapvetően, amit én tudok mondani, inkább kezdeném úgy, hogy van egy olyan sztereotípia, hogy rettentő gyorsan akarnak vezetők lenni, és türelmetlenek. Én is az voltam.
Pont ugyanazt akartam mondani.
Én is az voltam. nem azért, mert nőből vagyok, de én a rendszerváltás utáni második generáció vezetője vagyok. Mi a barátnőmmel szoktuk mondani, hogy bárcsak az az egyetlen egy tétel, ami miatt talán öregebbek lennénk, mert azért ott nagyobb falatokat lehetett kihasítani a bödömből, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy én semmilyen rossz szájízet nem tehetek, mert óriási szerencsém volt. Én annak a generációnak a tagja voltam, hogy aki valakinek volt ambíciója, volt egy diplomája és beszélt nyelvet, akkor el tudott indulni, és nagyon gyorsan tudott tulajdonképpen karriert építeni. De én ezért mondom, hogy ebben semmi új nincsen. Ami van újdonság, valószínűleg az a kitartást látom, hogy sokkal gyorsabb váltások vannak, sokkal hamarabb jut el odáig a döntési pontér, hogy ha itt nem áll úgy a lehetőség, ha itt vekengenek a döntésen, hogy én most megkapom ezt, vagy nem, ha itt ilyen különféle répákat tesznek ki, hogyha én ezt megcsinálom, azt megcsinálom, és már harmadszorra megcsináltam, és már vagy másodszorra megcsináltam, és nem lett belőle semmi, akkor azt látom, hogy hamarabb. Erre megint azt mondom, hogy nem csinálják ők jobban. Hiszen azt gondolom, hogy az a különbség, hogy a mi tapasztalataink ott vannak ennek a generációnak a döntéseibe. Ugye gyakorlatilag nem feltétlenül még mondjuk az én gyerekeim korosztálya, de hogy alapvetően látták azt, hogy a szülők nagyon sokszor nemtelen helyzetekben voltak, érdemtelen szituációkban, és sokáig nem mertek meghozni döntéseket, nyilván egzisztenciális, vagy bármilyen másoknál fogva. Vagy egyszerűen csak szokás volt az, hogy hát azért az ember nem ugrál a biztosból, még ha egy kicsit rosszabb is. Úgyhogy én ezt látom még, tehát ők mernek gyorsabban, ezért kell ehhez vagy alkalmazkodni. És talán a harmadikként hoznám be azt, hogy ugye nekem van egy mondásom, hogy a hála nem üzleti kategória. Ugye ez nem igaz a mentorálásra, mert ugye ezt meg lehet élni, hál' Istennek, de nagyon sokszor azt látom, hogy viszont hálásabb ez a generáció. Tehát én határozottan azt mondom, amit még külön itt talán még nem telt el a 8 nap, itt a nőnap után lehet mondani, az egyik legnagyobb szívfájdalmam, hogy az én generációmban a nők egyáltalán nem támogatják egymást. Egyáltalán. Tehát olyan deficit van ezen a területen, ugye Madeleine Albrightnak van az a híres mondása, én minden ilyen típusú előadásomat ebben zárom, hogy van egy speciális hely fenntartva a pokolba azoknak a nőknek, akik nem támogatják egymást, és én oda nem akarok kerülni. Talán már tettem annyit, hogy ezt elkerülöm, de hogy abban a generációban, mint a Flóra, ezt sokkal jobban csinálják már a hölgyek, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt megélhetem. Tehát én jókat mondanék erről. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy nem kell ezt negatívan látni, inkább meg kell nézni minden aspektusból azt, hogy miért ilyen döntéseket hoznak. És én azt gondolom, hogy mindenkinek egy kicsit ebben az új helyzetben kell idomulnia és alkalmazkodnia ezekhez a szokásokhoz.
Flóra, szerinted milyen a ti generációtok, az etői generációtok?
Nehéz ezt belülről talán objektíven látni, de pont a napokban elém jött egy mondás, amivel én még nem találkoztam, és ez így hangzott, hogy a szerencse hozzáállás kérdése. És nekem nagyon tetszett, mert abszolút érezni a feszültséget ebbe a kis kijelentésben, de nagyon-nagyon jó gondolatot hordoz. Tehát, ahogy Judit is megfogalmazta, tehát szerintem ilyen két összetevős, vagy két jó komponens van ebben. Van egy jó attitűd, egy helyzet, eléd jön az életben, de nagyon kell ahhoz te, és az a tudatosságod, ami viszont szerintem akkor ebben az Y-generációs korosztályban benne van, hogy is meg is tudja ragadni, vagy tenni érte. Tehát én leginkább ezt a tudatosságot emelném ki, meg azt, hogy észreveszed a lehetőségeket, és mész utána, hajtasz érte, mert aztán utána bármerre el tud kúszni, hogyha azt nem ragadod meg.
Ha szabad ide egyetlen egy gondolatot, az állam határidővel, ugye, majd azért elmondjuk, hogy mi ez az egész, de mielőtt még tűkön ültök, addig azért elmondom, hogy mit csinálunk most már workshopokat is, és mindenféle beszélgetéseket, hogy kiszélesítsük a sávot, magyarul a mi tevékenységünk, hogy hogyan működik egy mentoring, azt más is meg tudja nézni, és meg bele tudjon látni olyan témákba, amit általában a Flóra generációját izgatja. És legutóbbi workshop az a karrier és gyerek témában született, és az volt a benyomásom csupa ilyen korú, nyilván ebben a dilemmában gondolkodó vagy lévő hölgy volt. Volt egy úr is, aki elkísérte a párját, ennek felettébb örültem. És az jött ki, ez egy plusz adalék, és talán ebben ez a mondáshoz kapcsolódik, hogy egy nagyon-nagyon nagy gapjük, vagy nehézségetek, az pedig a bőség zavara. Tehát, hogy a szerencse és a lehetőség, és hogy merj dönteni. Legtöbbször, nagyon sokszor jönnek hozzám fiatalok, hogy van ez, meg az, meg amaz, és most melyik. És az egyik mentoráltam a napokba küldött Dániából egy képet, a Boldogság Múzeumból, ahol egy kutatási eredmény van ott demonstrálva, amit ugye hát megint csak az amerikaiak, egy floridai egyetem végzett, az egyik fogyasztói csoportban 26 darab eperlekvár tettek ki, a másik fogyasztói csoportban 4 féle eperlekvár tettek ki, mindent lehetett kóstolni, és utána vásárolni. És hát tippeljetek, hogy melyik csoport vásárol többet?
Hát az egyfajta.
Ahol a 4, tehát ahol a 4, tehát ahol a 26, a kevesebb lehetőség igen. volt, és hogy gyakorlatilag azért, mert ugye ez a bőségzavara, ez egy olyan frusztrációt okoz az emberben, hogy szélesíti azt a kockázatot, vagy növeli a kockázatot, hogy rosszul döntök. És azt gondolom, hogy én ezt tenném így fejlesztő javaslatként, hogy, és az én generációm viszont ebbe azért volt jó, mert nem volt ennyi lehetőség, tehát azért valljuk be őszintén, nem volt ennyi lehetőség, és nem volt lehetőség. Oda jött, fogtuk, csináltuk. Most meg ugye rengetegféle dolog van, elképesztően sok dolog nagyon trendi egymás mellett, különféle trendek élnek meg egymás mellett, és gyakorlatilag az van, hogy na most akkor melyik, és ugye a szorongás nő egyre nehezebben választ, és ezért megél egy ilyen frusztrált, feszélyezett állapotot, amit ki le tud fordítani magának, ki csak azt érzi, hogy valami nem stimmel.
A Flóra azt akarom kérdezni, hogy ha te majd már idősebb leszel.
Kizárt dolog.
Automatikus lesz, hogy mentorálni fogsz?
Én inkább ezt úgy mondanám, hogy nagyon bízunk abban, hogy lesz olyan, aki hozzám fordul, vagy arra kíváncsi, hogy én hogy látom az ő helyzetét, és én leszek annyira tapasztalt, hogy tudok neki segíteni, ezt inkább így mondanám. Ez a visszaadási szándék, ez abszolút bennem van, részben már a sokszor emlegetett álom határidővel, és azért ezt azért a szűkebb környezetemben tapasztalom, már itt a junior kollégák részéről nagyon sok kérdés érkezik hozzám, tehát az én lehetőségeimhez mértem, vagy az én meglátásaimat nagyon szívesen adom annak, aki engem megkeres ezzel. Ez nekem megtiszteltetés, hogyha valaki ezt így érzi.
Azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez a mentor-menti kapcsolat, ez most azon kívül, hogy persze a menedzser szövetségnél itt nálatok van egy ilyen kerete, egy ilyen formális kerete, de valójában az életben is fellelhetőek ezek a mentorok, nem? Egyébként is, nem?
Azért mondtam, hogy alapvetően ez egy alkat, szerintem. Tehát, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, ilyen alkatú emberek járnak körülöttünk, akik talán, ha nagyon egyszerűen kellene megfogalmazom, akkor van benne egy ilyen késztetés, képesség, alkati sajátosság, hogy oda enged magához. Tehát ebben van egy bizalom, egy közvetlenség, ez egy személyiségtípust is szerintem igényel. Aztán van olyan, aki elsőre ez nem látszik, de azért mindig mondom, hogy ha valaki neked bejön, működik a kémia, inspirál téged, olyan tudása van, olyan karrierutat csinált meg, akkor menj és beszélgess, és csak hallgass és kérdezz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek szegényebb, nem csak a karrierje, de az élete is, hogyha nem talál az élete során mentorokat, mert egyébként nagyon fontos az is, hogy változunk. Most éppen olvastam egy cikket, ami én a 7 évre emlékeztem, valahogy nekem így volt becsípődve, hogy az ember úgy 7 éve azért úgy egy kicsit változik. A tudomány mai állása szerint ez már 3-4 év. Tehát olyan gyorsul a világ, hogy 3-4 évente alapvetően bizonyos bekötéseink átkötődnek. Úgyhogy érdemes, és ezért érdemes nem mindig esetleg ugyanaz, mert van olyan élethelyzet, amiben én mondjuk lehet, hogy nem vagyok hiteles, vagy autentikus, vagy adott esetben nem éltem meg azt a területet, vagy éppen ellenkező reakciókat adtam arra, amit az keres, aki ebben a dilemmában akar eligazodni.
Hogy látjátok maga a mentorálás? Milyen összefüggésben van, milyen hatással van a vállalati kultúra és az employer brandingre?
Hát jó fejség. Hát
van-e kimutatható összefüggés?
Ilyen típusú kutatás nem született még, egyébként ez egy jó ötlet. A menedzser szövetség felé elviszük. Nem, vagy ha született, akkor én nem ismerem, és elnézést kérek. Tehát én alapvetően azt mondom, hogyha csak oda veszik, hogy ha egy cég az úgy dönt, hogy belső és vagy külső mentorprogramot bocsájt rendelkezésre a tehetségeinek, és lehet, hogy ez még nem is kell vezetőnek lenni, hanem valakiben látszik az X-faktor, akkor egy fontos dolgot tett előre, hogy ő felismerte azt, hogy folyamatosan egész életen át tartó fejlődésbe kell tartani a kollégákat, és ennek a fejlődésnek többféle szinten kell történnie, tehát a képzésen, én azt szoktam mondani, hogy ez egy passzív befogadási folyamat, a mentorálás az egy aktív befogadási folyamat, hiszen én mint egy ilyen mézes csupor a pici mackónak, én valahogy ezt így tudnám, hogyha le kellene rajzolnom, hogy én ki vagyok ebbe a kapcsolatba, én vagyok a mézes csupor, és akkor jön a flóra, és akkor így bele az ujjacskáját így bele, és akkor lenyalja, ízlik, nem, elviszi, töltődik, egy kis kalória is, mert jó értelemben, hogy az energiát is remélem is adom, és aztán visszajön, és megint, és én ott vagyok. De hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ennek ez a lényege, hogy oda kell jönni, bele kell dugni az ujjat, le kell nyalni, és utána el kell menni megnézni, hogy van-e más út esetleg, vagy ő maga meg tudja azt a mézet csinálni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog. És a harmadik aspektus egy cégnél pedig az, hogy kimerem engedni. Szerintem még erről nem beszéltünk. Tehát, hogyha én egy külső programot támogatok, mert nagyon sokszor a cégek is támogatják, egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy a létező legnagyobb aktivitást mindig azokkal a mentoráltaktól kapom, akik saját maguk is vagy teljesen fizetik, egy-két üdítő kivételtől eltekintve, vagy pedig felismerik azt, hogy egy adományt kaptak a cégüktől. És ha külső programot határoz el egy cég, mert szokott vekengés lenni, hogy akkor most akkor oda megy valakihez, aztán majd elcsábítja, sokszor hallok ilyet, és akkor lehet valakit elcsábítani, ha rosszul érzi magát azon az adott helyen, és csak az adott vezető felelős, ezt mondjuk már egyszer ki, tehát hogy ez nem arról szól, hogyha egy ember boldog egy házasságban, akkor feltétlenül nem azon jár az esze, hogy kivel mehetne el aznap este. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki külső programra adja a fejét, akkor az egy olyan generous gene, én ezt tudtam mondani, egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul, generous-t? Hát egy olyan genetikája van a cégnek, aki nagyvonalú, ezt a szót kerestem, köszönöm a türelmet, nagyvonalú. És a nagyvonalúság az befektetés. Tehát az egész program tekintetében azt mondom, hogy ez egy befektetés. Nagyapám egy nagyon okos ember volt, és ő mondta, hogy befektetés az nincsen lefektetés. Tehát befektetés nélkül nincsen lefektetés. Tehát, hogy egyszerűen, ha akarsz tehetségeket megtartani, fejleszteni, egyébként meg bevonzani, mert az egy érdekes dolog, aspektus, hogy az ember, én azt látom, ha valaki elmegy egy céghez, karrier tanácsadással is foglalkozom, mindig ezt megnézzük, hogy nem elég a package, nem elég a vezető, nem elég az adott terület, a szakmai fejlődés, hanem hogy áldoz-e a cég arra, hogy gyakorlatilag foglalkozik.
És pont erre szerettem volna rákapcsolódni, hogy arról is van kutatás, hogy a fiatalok mi alapján választanak munkahelyet, és ott azért a top 5-ben benne van a közvetlen vezető személye, hogy kivel fog, tehát nem csak az, hogy hol fogok dolgozni, milyen környezetben, milyen package-el és egyebekkel, hanem kivel fogok közvetlenül dolgozni, és szerintem simán, tehát hogy már lecsekkolják a LinkedIn-jén, tehát hogy rákeresnek, tehát már nem abban a világban élünk, vagyunk, hogy valaki lekövethetetlen, hanem nagyon aktívan és proaktívan felkutatják az adott vezetőről elérhető tartalmakat. Úgyhogy ez employer brandingben szerintem, hogyha valaki mentorálást vállal, vagy bármilyen más társadalmi jótékony szerepet, akkor ezáltal nyilván a cégnek a brandjét erősíti, és pontosan a bevonzásban tud segíteni.
A Mici Mackóban úgy emlékszem, hogy ott azért nagyon ritkán fogyott ki neki a méze.
Ugye? Hát mert ez egy varázsbödön.
Oké, na de neked nem szokott elfogyni a mézed?
Hát,
kihez tud fordulni a mentor, hogyha mondjuk elfárad?
Ahogy mondtam, nekem is van még mentorom, hál' Istennek. És vannak olyan, most már azt veszem észre, hogy ugye ebben az új felállásban üzleti business coachként vezetési tanácsadékon dolgozom, és találkozom egy-két-három, nem sok, de egy-két-három olyan kollégával, akik szintén üzleti vezetők voltak, tehát porvér, homok, minden van a bőrükön, és utána a vezetői karrierüket, adott esetben múlt is karrierüket lezárva visszamennek, és edzőként a játékos múltukból táplálkozva tudnak támogatni jelenlegi vagy jövőbeni vezetőket. Ők egymást szoktuk egy kicsit így segíteni, támogatni, egymást szoktuk kócsolni. De szóval, hogy a mentorság azt igen, az energiáimat kell visszatáplálni. Arról kell gondoskodnom, hogy amikor van egy ilyen találkozó, hát én is emberből vagyok, lehetőség szerint olyan állapotban legyek, olyan energiaszinten legyek, olyan értő figyelmi szinten legyek, hogy ne érezze a másik azt, hogy tulajdonképpen ez most le van tudva. Ha megkérdeznénk most a Flórát, és bátorítom is, hogy biztos, hogy van skálázhatóságom nekem is. Biztos, hogy ha éppen valami olyan időszakot élek, akkor van szubjektum mindig, de mondjuk olyanra kapok rá, olyan témában lendülök bele, abba kapok visszajelzést erősebben, ahol valahogy én rezonálok rá jobban. De csak remélem, majd most kiderül a nagy igazság, de csak remélem, hogy engem maga ez az egész folyamat föltölt. Tehát, hogyha az elején esetleg úgy érkezek, hogy pici zizi vagyok, még züm-züm-züm, tehát még ott vannak a darazsak is körülöttem, de megérkezünk, és akkor látom, hogy a Flóra hozott valamit, és tényleg az ő életében az a valami most egy elakadás, egy dilemma, egy válaszút, akkor hirtelen így abba az állapotba kerülök szerintem, hogy basszus, már bocsánat, de hogy ez egy óriási felelősség. Szóval, hogy én ezt remélem, belül ezt élem meg, hát nyilván vannak skálázhatóságaim nekem is, de hogy ez erre kell törekedni. Egy picit ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy szolgáltatás, és én egy amerikai üzleti iskolán nőttem fel, és nagy fannya is vagyok, és mint minden, még akkor is, hogyha ez nem üzleti alapú a mi kapcsolatunkban, de azt kell érezni a másiknak, hogy tőlem kapott, és hogy bőséges a csere. Hát remélem.
Én meg azon szoktam aggódni, hogy én hogy tudom ezt visszaadni, mert tényleg a bőségesen is túl, tehát a legutóbb pont szombaton szerintem egy 4 órát töltöttem nálad, és ott a flipchart táblára rajzoltál, és elemeztük a helyzetet, és én éreztem magam furán, hogy úristen, most kaptam egy coaching dupla órát tőled, és holott csak egy gyors megbeszélésre mentem át, úgyhogy azt hiszem, hogy
jó, de hát észre se vette a Flóra, de hát ez már a közös projektünk üzleti érdekében is volt.
Jó, de ettől függetlenül egyébként a adásnak van egy mentális bombája, nem? A te szempontodból.
Hát abszolút.
Szerintem ez egy jó érzés. Én ezt magamon is szoktam érezni, amikor a gyerekemmel beszélgetek, hogy ez egy tök jó, amikor átmegy egy csomó információ.
Na de erre mondtam, hogy egy mentorálásban sokkal többször érzed ezt, mint egy gyerek-szülő viszonyban.
Igen.
Mert hogy egészen egyszerűen, és életszakaszonként is ez különbözik, és ez most nem panaszkodás, igen, tehát félre ne értsetek, fiúk, hogyha esetleg hallgatjátok, de hogy ebből a szempontból sokszor egy anya a fiainak az más típusú kapcsolat. Én nem elsősorban minden területen az információ forrás vagyok nekik. Én más típusú kapcsolat vagyok, mást keresnek bennem. Tehát nem az anya okoskodjál a MetLife-ba, régen ugye ez volt a visszajelzés, ami most már ilyen értelemben hál' Istennek nem mondhatnak, de hogy alapvetően nyilván, hogy ez így abszolút tud működni. Tehát én mindenkit bátorítok erre őszintén szólva. Egy dologról talán nem beszéltünk, arról, hogy hát az államhatáridővel, hogy mi a bánat ez, de azt már mindjárt megkérdezed, nagyon reméljük, de hogy a menti részéről van-e olyan, hogy ő olyan, hogy mi egy elvárás szerintem egy mentor részéről egy menti felé. Talán ezt még érdemes elmondani. Tehát, hogyha akár hallgatjátok ezt a beszélgetést, és azt mondjátok, hogy na, tényleg elmegyek, kipróbálom, jelentkezem, keresek egy mentort, akkor ezt is én mindig azt szoktam mondani, hogy találd ki, jöjj rá, hogy mi az elakadásod. Tehát min akarsz dolgozni. Mert úgy nagyon nehéz, ugye Seneca ezer éves mondása, hogy semmelyik hajó nem tudja, melyik kikötőbe tart, hogyha ha nem tudja kitűzni az ászlajára, hogy melyik irányba indul el. Ezt most nem pontosan idéztem, de az a lényege. És hogy ez az első. Volt nekem olyan. Megérkezett még az irodába, emlékszem a hölgy, és akkor kérdezem, hogy na, hát jöttem, hogy tőled tanuljak. De, és mondom, hogy mi az a terület. Hát gondoltam, majd te segítesz kitalálni. Ugye itt már azért a csuprom is egy kicsit zárult. Tehát, hogy készülj fel arra, hogy min akarsz dolgozni, hol van az elakadásod, mi a dilemmám. De kettő az, hogy akart. Tehát egy mentor az nem tud téged eltolni, nem tud helyette dolgozni, és nem is fog. Hanem ő a csuprulatot odaadja, és te merítsél belőle inspirációt, tudást, választ a kérdéseidre. Megkérdezheted azt, talán ez a coachinghoz képest mindig szokták kérdezni, hogy mi a különbség. A mentor az bátran mondhat a saját életéből, a saját tapasztalataiból olyan tanácsot, vagy olyan ilyen tapasztalati tényt, ami nem a menti sajátja. Ugye egy coaching folyamatnál tulajdonképpen nyitott kérdésekkel az ő megoldására vezetjük rá a folyamatban a coachit. De a mentorálásnál mondhatjuk. És van egy mondatom, talán ezt Flóra is tudja már, hogy mindig azt mondom a végén, hogy de ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Mert hogy itt van az, hogy onnantól kezdve már ez az ő felelőssége.
Na, Flóra, milyen a jó mentor?
Pontosan ezt így megfogalmaztad a menti oldalról is, amiben már benne volt a válasz, hanem ez a kulcs hasonlatot tudnám idehozni, hogy nem kinyitja neked, hanem a kulcsot segít megtalálni az ajtóhoz, amit majd te fogsz kinyitni, mert ebbe pont jön ez a tudatosság része, hogy te akarod, hogy te mész utána, de nagyon jó irányjelzőket tud adni. Például az első beszélgetésünk régen én készültem kis listával, hogy mik a területeim, amikben szeretnék segítséget kérni. És Judit, nagyon emlékszem, hogy azt mondta, hogy jó alapok nélkül nincs építkezés, és hogy az első az önismeret, hogy ki vagyok én, ezt próbáljuk meg meghatározni minél jobban. És ő volt az első olyan ember a környezetemben, aki azt javasolta, hogy egy személyiségtesztet csináltassak meg, beszéljek egy coachsal, értékeljük ki közösen. Soha senki még ezelőtt nem élt ilyen javaslattal, vagy nem voltam olyan élethelyzetben, ahol erre szükség lett volna. És nagyon nagy felismerések, és egy nagyon jó tükör volt, így segített letisztázni, hogy tényleg egyel közelebb tudjak ehhez kerülni, és nekünk itt indult a munkánk. Tehát, hogy ehhez ugyanúgy kellett, hogy igen, ezt javasolta, de nekem utána el kellett mennem felvenni a kapcsolatot, megnézni, hogy mik vannak, nem tudom, időt tölteni vele, hogy ezt a több órás tesztet, meg a kiértékelést végigcsináljam, de ezeket mind megérte belefektetni, és utána tudtunk tovább építkezni a következő alkalommal.
Volt olyan vezető helyzetet, hogy így eszedbe jutott, hogy ez így onnan jött?
Az önismeretemből?
Bármi, ami a mentorálási folyamatban mondjuk kaptál.
Abszolút. Judit segít, vagy ez szerintem nem egy konkrét tanácsa volt, hanem nagyon figyelek arra, is, hogy ő hogy viselkedik a környezetével, és én nagyon sokat abból is tanulok, hogy csak vagyunk együtt szituációkban, és nem biztos, hogy velem beszél, vagy nekem mondja, de nagyon jó trükköket tudok tőle elesni, például, hogy hogy kérdezzünk, hogy érdemes kérdezni, amivel már nem irányítod a másikat, de már valamilyen szinten benne van egy kis csavar, és ebben ezt például rendszeresen szoktam használni. De ez egy nagyon-nagyon jó kommunikációs fordulat, és egy nagyon-nagyon jó példa volt.
Egyébként ezt shadow mentoringnak szokták nevezni, és hát nyilván nem titok, hogy ahogy nekem az üzleti felelősségem nőtt, ahogy a munkatársak, vezetőtársak száma nőtt, elemi érdekem volt egy nagyon fontos dolog, hogy én kettő is, hogy én lerövidítsem a dolgokat, és erre késztessem a környezetemet is, és nyilván én nem fogok tudni mindenkit megváltoztatni, és nem is lehet ilyen célom, de tudom úgy irányítani a beszélgetést a kérdéseken keresztül, hogy elkerüljük Ádámtól, Évától a történet elmesélését, és valóban csak arra az irányba menjünk, ami bennünket előre visz. Lehet ezt mondani, hogy ez manipuláció, de hogy vezetőként ilyenre egyszerűen szükség van. És ezek azok a dolgok, és ezt jó, hogy mondott Flóra, ezek azok a dolgok, amit semmilyen vezetőképzés során nem lehet. Ez csak egyéni munkába lehet. Tehát csak egyéni munkába tudom azt, vagy hogyha eljön velem, és rendezvényekre megyünk, és itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a Menedzser Szövetségnek azok a mentiéjei, akik végigmennek a programon, most már sokadik évfolyamban, számukra létrehoztunk egy alumni közösséget, és az alumni közösségnek a mentorálását, a gyengetését azt mi kaptuk meg. Én, mint igazgatósági tag, és a Flóra, mint a mentik üdvöskéje. És az a lényeg, hogy nagyon gyakran találkozunk velük, negyed évente egyszer, és különféle képzési, fejlesztési előadásokat, programokat hozunk be. És azt veszem észre egyébként, hogy rajtuk is, hogy erre van éhség. Mert ezt nem lehet tanulni tréningeken, nem lehet tanulni online képzési platformokon, ami most rettenetesen szexi meg divatos. Sehol. Az, hogyha mész, és mondjuk nem tudod valakinek a nevét, mert hogy egyszerűen előfordul, de munkatársad, és hogy hogyan tudod, vagy benne biztos, hogy valakivel találkoztál is egy társaságban, vagy és képviselsz egy céget, akkor hogyan lehet olyan kicsi trükkökkel átlépni azt, és eljutni oda, hogy megvan a neve például. De számos ilyen olyan dolog van, amit egyszerűen az embernek vérveríték sár kell, hogy meg sok öröm, hogy ezekben az élethelyzetekben, természetesen a saját káromon, mert hogy nyilván volt ilyen, hogy valahogy beleszaladtam egy kellemetlen szituáció, és onnantól kezdve azon gondolkoztam, hogy én ezt hogy csinálom. És utána gyakoroltam, és most milyen jó ez, hogy ezt mondott Flóra, hogy mert tényleg ebből a szempontból én nekem van, olyan élénk emlékem van, hogy elkezdtem dolgozni, és Kemény Ani, aki rengeteg dolgot tanultam tőle, kollégám volt akkor már vezető az első cégemnél, és szó szerint mondásait, szó szerint tekintetét másoltam le, hogy néz úgy a munkatársára, amikor az valamit eltolt, de érte aggódom. Például ez volt ez a kifejezés, amit én így megfogalmaztam, amikor az csak ezt a tekintetet láttam, hogy ránézett. Tehát, hogy benne volt a pici korholás, de ez a szülői tekintet volt benne, hogy annyira szeretnék rád büszké lenni, hogyha legközelebb ezt jól csinálnád.
A beszélgetés közepétől kezdve bennem már jött fel,
hogy mi ez az álom határidővel, nem?
Az is nagyon fontos.
De igen,
térjünk rá arra, viszont az, hogy szeretnék menti is lenni, meg szeretnék mentor is lenni. Ez így egészséges egy ilyen beszélgetés után, nem?
Ez a legjobb állapot. Tehát ez az álmomban két macska voltam, Karinti óta tudjuk, hogy azt hiszem, vagy a kint is vagyok, bent is vagyok, ugye híres láger. Tehát ez egy szerintem egy ideális állapot. Én is mentor is vagyok, és vagyok menti is. És minden olyan segítő, akár szakma, vagy akár segítő tevékenységben borzasztóan fontos, hogy az embernek egyébként supervisora is legyen, tehát szupervízióba is járjon. És nekem van egy-két olyan ember, akivel én megbeszélem, hogy én volt egy mentori beszélgetésem, vagy egy egy üzleti coaching beszélgetésem, és akkor még bennem van valami dilemma, és szeretnék segíteni. Aztán van egy olyan, amit kérdeztél meg, hogy mikor a csupor esetleg kezd kifogyni, hogy egyszerűen ez ilyenkor néha az embernek le kell tenni rengeteg olyan bizalmas, szorongató élményt osztanak meg velem, olyan frusztráló tapasztalásokat, amit szeretnének ugye átbillenni, és nyilván, hogy az ember, ha segít, akkor ezeket fölszívja. Nem alszom vele, tehát félre ne tessék érteni, de valahol ott van az emberben, és akkor egy kicsit ilyen, mint a szauna, de a léleknek is kell egy ilyen szauna, és akkor ez egy ilyen szupervíziós beszélgetésbe tud megvalósulni, mikor olyan segít nekem, aki abban a pillanatban az a feladata, hogy engem ebben a segítői minőségemben egy kicsit így detoxikáljon.
És ez az is egy önismereti folyamat, hogy ezt már tudjuk, hogy mi az a pont, amikor erre szükség van.
Abszolút, abszolút, és ezt nem is szabad megvárni, mert hogy megint csak ugye vissza az amerikai üzleti szemléletemhez az ügyfél meg fogja érezni, és azt a visszajelzést, ha szerencsés vagyok, kapom, ha nem, akkor csak úgy megy el, hogy valaki másnak elmondja, hogy te figyelj ide, nem tudom, mit mondhatnék én, hogy, tehát, hogy hát ez olyan már kiégett, ez már nem, tehát régen lehet, hogy jó volt, még a híréből él, de nem. Tehát ezt én, ha van valami, amit sose szeretnék hallani, az az, mert hogy én azt gondolom, hogy mindig van egy ilyen kicsi titkos aberrált vágyam, hogy ne kelljen már megmondanom, hogy mi van a nevem mögött. Az Olna Judit. És akkor ennyi. Úgyhogy én azért nagyon-nagyon ügyelek erre, hogy én mindig olyan állapotban legyek, illetve ha nem vagyok olyan állapotban, mert mint mondtam, emberből vagyok, úgy tűnik, akkor pedig viszonylag hamar át tudjam ezt lépni, és akkor át tudjak a mentire hangolódni.
No, mi ez a gyümölcs? Kettőtök munkájának a gyümölcse?
Voilà.
Na most akkor kiderül, lehull a lepel. Tehát mi nem fejeztük be a munkát, amikor letelt ez a bizonyos 6 alkalom, hanem kitaláltuk azt, hogy mennyire... hogy nekünk mit adott, és hogy bennünk volt ez a késztetés, hogy ezt így szeretnénk mások számára is elérhetővé tenni, és talán ez a hozzáférhetőség volt ez a kulcs, ami mind a kettőnknek fontos volt, hogy ebből tudjunk adni, és könnyen elérhető legyen. Úgyhogy mi egy ilyen digitális platformot, egy online platformot építettünk Instagramon és YouTube-on, illetve most már a weboldalunkon is megtaláltok minket, Álom Határidővel néven, és tulajdonképpen itt minden olyan témáról beszélünk, ami a karriert, a személyes fejlődést, az egyéni életutakat érinti, és próbálunk kétféle megközelítést, két nézőpontból ebbe beleérkezni, és nagyon gyakran hívunk vendégeket egyes témák mellé, és talán, hogyha itt visszaköthetek, az egyik legmeghatározóbb élmény fent van a csatornánkon, amikor a Ránki Katalinnal, a L'Oréal korábbi vezérigazgatójával beszélgettünk, aki Judit mentora még a mai napig, és talán itt ez, amit kérdeztél, hogy mentor is és mentorált is, ez a hármas kapcsolat én nagyon-nagyon szépen kirajzolódott, és nekem egészen különleges élmény volt, ahogy a Katalintól hallottam vissza azokat a gondolatokat, amiket Judit adott át nekem.
Hát abszolút, hát én mindenkitől tanultam, és ezért nagyon nagy szerep egyébként, és mindenkinek azt mondom, hogy a kémiára nagyon kell figyelni, tehát hogy ha valaki inspirál, és azt mondom, és Katit megismertem, megláttam, és azt mondtam, hogy tehát ez a jó értelembe véve üzletileg az ember szerelmes lesz abba az illetőbe. Tehát azt mondja, hogy én mert hogy olyanné szeretnék válni. És ez nagyon fontos, hogy ez nem másolás, hanem egyszerűen nyitottá válok, befogadóvá válok, és azok arra a dolgok, amelyek én is rezonálok, és be tudom építeni, nyilván meg fogom fűszerezni a saját személyiségemmel, de tulajdonképpen elvehetem az ő tudását. És nagyon fontos, ahogy az előbb mondtuk, hogy ezek nem lexikális tudások, tehát én Katalintól, aki a kozmetikai iparág nagyasszonya volt, én pedig a pénzügyi intézet, tehát a pénzintézetek körében mocorogtam. Nyilván ez a kettő nem átjárható szakmai tudás volt, de a vezetés például az volt. Az, hogy nőként, ugye az még talán behozhatjuk itt az aspektusba. Egyébként azért még egy kulisszatitkot talán elárulhatunk, remélem a Flóra nem lesz rám nagyon mérges, de hogy ez egy különösképpen egy ilyen diplomamunkának indult, ha lehet ilyet mondani egy ilyen kapcsolatban, mert hogy az egyik fontos feladat volt, amin Flóra dolgozott, hogy ő egy kommunikációs területen kiemelkedő szakember, tehetséges, az iparágában már elismert, viszont a saját láthatósága az nem volt arányban a szakmai tudásával. És egy kicsit olyan, amikor a cipésznek lukas a cipője.
Hát egy jó PR-es, azaz mindig az ügyet helyezi nyilván a fókuszban, tehát igen.
Én meg nem vagyok PR-es, és én meg emiatt csesztethettem, hogy ez szerintem nem így van, mert mindannyian termékek vagyunk a munkaerőpiacon, és hogy alapvetően a saját karrierünkért akkor tudunk a legtöbbet tenni, hogyha állandóan beszélünk arról, és állandóan láttatjuk azt, hogy miben vagyunk tehetségesek. No, és akkor elindult ez a dolog, és mind a ketten annyira beleszerettük, hogy azt mondtuk, hogy ezt nem lehet abba hagyni. És ahogy mondtam, nem tudunk mindenkivel foglalkozni, nem tudunk osztódni, de így betekintést tudunk nyújtani. Ami nagyon fontos, hogy miért határidővel, mert hogy azt veszem észre, hogy ahogyról beszéltünk, ugye, hogy vannak álmok, elképzelések, de nincs mellette terv. Tehát ezt le kell hozni ide a földre, oda kell tenni, akció, commitment, és menni, és csinálni. Úgyhogy tényleg én is azt gondolom, hogy persze lehet, azon vagyunk, hogy ezt még nagyobb erővel csináljuk, és még professzionálisan, ez egy építkező szakaszban vagyunk. Most például hétfőn? Most ugye teljesen irreleváns, hogy mikor, de ha felmentek, meg fogjátok látni. Lászlófi Vivinnel fogunk beszélgetni, aki rendkívül fiatalon lett az Éron Divat márka ügyvezető igazgatója, ma egy filmes cégnek a partnere, és legutóbb Annie Leibovitz-szal fotózkodott, tehát, és 30-as éveiben elején járt. Tehát én azt gondolom, hogy keressük azokat a példaképeket, akik inspirációt adnak annak a korosztálynak, aki elsősorban azt gondolom, hogy most abban az időszakban van, hogy keresi a mentorát.
Zóna Judit, Németh Flóra, köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
This is the moment we've all been waiting for.